Szélcsend. Kultúra könnyedén.
Sziasztok, ismét ez itt még mindig a Szélcsend, az Erdély FM-en, én pedig Bugner Cidi vagyok. Március 21-e van, csütörtök, azaz kispéntek, 12 óra és lassan 12 perc. Ma van a Bábszínházi Világnap, ennek okán pedig az Árielle Ifjúsági és Gyermekszínházból érkeztek hozzám vendégek. Itt velem szemben Szabó Dániel bábszínész és Fehér Csaba irodalmi titkár. Sziasztok, köszöntelek szeretettel.
Szia, Cidi.
Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat.
Nos hát, Bábszínházi Világnap. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, miért van szükség a világnapra, annak megünneplésére, hogyan látjátok ti ezt a mai napot?
Szerintem ez egy nagyon fontos alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos a Bábszínház, és hogy ez nem csak egy gyerekeknek szóló műfaj, hanem igazából minden korosztálynak, és hát számomra egy kicsit rokon mondjuk a mutatványos műfajnak. Én nagyon szeretem a mindenféle utcai mutatványokat, és hogyha elmegyek egy idegen városba, akkor mindig megnézem az utcai produkciókat és a mutatványosokat, és én úgy érzem, hogy az igazán jó bábszínház egy picit rokon ezzel a műfajjal, és hogy ahhoz, hogy egy mutatvány jól sikerüljön, nagyon pontosnak kell lenni, nagyon kifejezőnek kell lenni, nagyon jelen kell lenni, és számomra ettől izgalmas a bábszínház, hogy valami olyat tud mutatni, amit talán, tehát úgymond élő játékkal színészek nem biztos, hogy tudnak.
Dani?
Hogy miért fontos a világnap? Szerintem egyébként Csaba megfogta az egésznek a lényegét, az, hogy felhívni az embereknek a figyelmét, vagy itt van ez a nap, ami a nekünk egy lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy egyrészt kortalan, másrészt pedig, hogy mennyire látványos, mennyire izgalmas tud lenni. Mert ugye a bábszínház az nagyon sok mindent magába foglal, például az árnyjáték is, mint olyan, az is egy bábszínházi forma. Akkor ennek vannak különböző báb típusok, amik mindegyik másképp működik, mondjuk más a kesztyűs báb, más a bunrakú, más a vajang, és még Muppet báb például, ami az egyik legismertebb ugye korunkban. És mindegyiket lehet úgy is használni, hogy nyilván gyerekeknek szóló nyelvezettel, de lehet úgy is, hogy kőkeményen felnőtteknek szóljon a dolog, és például egyrészt nekünk is voltak ilyen próbálkozásaink, illetve ilyen előadásaink, de Bukarestben például a Czenderika Bábszínház szerintem minden évben, de legalábbis elég gyakran nagyon-nagyon kemény előadásokat hoz ki, mint például a Molière-nek a Tartüffje, és a többi.
Kíváncsi vagyok a személyes történetetekre is. Dani, te például hogyan találtál rá a bábra, hogyan dőlt el, hogy bábszínész szakot végzel az egyetemen?
Hát az én esetemben ez mondjuk mondhatnám, hogy véletlenszerű, vagy sorsszerű, attól függ, hogy honnan nézzük, hiszen nekem semmiféle kapcsolatom nem volt a bábszínházzal azelőtt, hogy felvételiztem volna a színművészeti egyetemre, most már művészeti egyetem a neve. Én is színész akartam lenni, mint egyébként sokan mások. Megmérettettem, mondjuk, hogy akkor abban a pillanatban kicsit könnyűnek találtattam, tehát nem jutott, átmentem a felvételin, de nem jutottam be a színész osztályba, és akkor Kovács Levente tanár úr kérdezte meg, hogy hát de miért nem próbálom ki a báb szakot. Gondoltam, hogy legalább fél lábbal bent lenni az egyetemen, az mégiscsak jobb, mint egyáltalán nem ott lenni, és akkor így ismerkedtem meg először a tárgyanimációkon keresztül, és hát ahogy haladnak az évek, úgy ugye egyre elmélyül az ember tudása ebben a műfajban. Na, és igazából az volt számomra a meghatározó pillanat, amikor először bekerültem a bábszínházba vendégszereplőként a János Vitéz előadásba. Hát mondjuk egyrészt megdöbbentett, hogy mennyire nem ismerem még azt, amiről azt hittem, hogy ismerek, és hogy a kollégákat elnézve mennyivel előttem voltak, hát nyilván 20-25 éves tapasztalatuk volt már a mozgatásban, úgyhogy nagyon fel kellett kötni a gatyát. De Ami a legjobban megfogott, az maga a közönség, a gyereksereg, és az a hatalmas energia, ezt ahányszor alkalmam van, elmondom, de tényleg így van, hogy egy nagyon hálás közönségről van szó. Persze főleg, hogyha valami jót teszünk az orruk elé, mert hogyha nem, akkor viszont ugyanolyan gyorsan az ember ellen is tudnak fordulni, és akkor a nem tetszésüket ezt elég hamar kifejezik. De nagyon-nagyon-nagyon tudnak élni azzal a történettel, ami előttük megelevenedik. Nehéz ez a magyar nyelv.
És a visszajelzés is azonnal történik, hiszen sok esetben azonnal kapjátok a színpadra a visszajelzéseket, hogy ez most tetszik, vagy nagyon nem tetszik.
Bizony.
Csabi, a te eseted azért is érdekes, mert te nem voltál kapcsolatban a bábbal, most is közvetetten tulajdonképpen, hiszen te teatrológia szakon tanultál, hogyha jól tudom. Mi az mégis, ami az Arielnél magával ragadott téged? Hogy látod idézőjelben külső-belső szemmel ezt a világot?
Hát valóban nem a bábszínházhoz készültem, nem erre készültem, amikor úgymond munkát kerestem, de így alakult, és miután láttam néhány jó bábszínházi előadást, akkor így teljesen világossá vált előttem, hogy tulajdonképpen a bábszínház és úgymond a felnőtt színház között gyakorlatilag semmilyen különbség nincs. Tehát, hogyha jó minőségű előadásokról beszélünk, akkor tényleg élmény szinten ugyanazt kapja meg az ember. És az szerintem nagyon kevés releváns, hogy maga az üzenet, mondjuk, ami az előadás közvetít, hogy most éppen gyerekeket céloz, vagy felnőtteket céloz, mert hogy a művészi minőség, a kifejezés, az eszközök szerintem az, ami igazán erős tud benni, és akkor tényleg csak minőségről beszélhetünk.
Ti ugye nagyon sok fesztiválon, bábos találkozón megfordultok. Milyennek látjátok a szakmát egyébként?
Mindenhol nagyjából ugyanez tűnik problémának, vagy legalábbis erre próbálják érzékenyíteni az embereket, és ez irányba halad mindenhol, hogy a bábszínház az nem kortól függ, vagy nem kortól függ, hanem az csak egy forma, az egy másféle nyelvezet. Úgy érzem, hogy sok esetben ez kicsit olyan, mintha legitimizálni próbálnánk önmagunkat, miközben szerintem erről szó sincsen, mert megálljuk a helyünket bármikor. Nem úgy értem, hogy mi, mint az Ariel társulat, bár nyilván ez évvel Ariel színház, hanem mi, mint szakma. Sokszor persze nyilván, mivel, hogy ahogy az évek telnek, ugye én inkább itt látom a problémát, hogy harmadik, negyedik osztályban úgy kinővik a gyermekek a bábszínházat, és akkor van egy nagyon hosszú kimaradás általában, ameddig eljutnak egészen a drámai színházhoz, és az alatt, az idő alatt úgy elfelejtik, sőt olyan bagatelizálni kezdik a bábszínházat, hogy az kicsiknek való, hogy az bébis, hogy nyilván a más-más formanyelveknek lesznek kitéve, több rajzfilmet néznek, több filmet néznek, ami sokkal, sokkal dinamikusabb. És akkor így elfeledkezik az ember, és akkor felnőttként szokott rádöbbenni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom a baráti körömben, hogy eljönnek, ugye én is elhívom, szólok, hogy van előadásunk, stb. Eljönnek, de ez nagyon klassz volt. Hát én miért nem jártam eddig bábszínházba? Hát mondom, azért, mert nem volt gyereked, vagy és akkor mentél a drámai színházba, ráadásul ugye nekünk az előadásaink általában délelőtt vannak, hát te akkor dolgoztál, mint ahogy mi is, tehát nyilván csak este jutottál el a színházba, ha eljutottál, de nagyon-nagyon tudják élvezni, és főleg az utóbbi darabjaink, a Gabi és a repülő nagypapa, volt egyszer egy, a Hókirálynő is, sokkal érthetőbb volt talán a felnőttek számára a mélységei az előadásnak.
Nagyon-nagyon valós az, amit megfogalmazol, hogy van egy óriási kiesés, és az a szerencse egyébként, hogy azt látom, hogy ti magatok is tettetek arra próbálkozásokat, hogy a tinédzsereket, a kiskamaszokat megszólítsátok ifjúsági előadásokkal, és alapvetően ezt a tendenciát látom máshol is, tehát hogy születnek most már ifjúsági előadások. Hogy látjátok, milyen a közönség az ifjúsági előadásokon? Hogy lehet beszervezni őket? Mennyire mennek a történetekkel?
Hát szerintem az egyébként a legutolsó Varázsdoboz epizódban ez meg is fogalmazódott, tehát ez lehet, hogy ez majd később szóba kerül, ez egy olyan sorozat, amit a Zárie jelenlegi művészeivel készítettünk gyakorlatilag, és hát ilyen show műsor jellege van. Tehát egy beszélgetős műsor igazából, és akkor ott beszéltük ezt, hogy ezt látjuk máshol is, ahova megyünk, hogyha ifjúsági előadásról van szó, akkor a drámafoglalkozásos interaktív előadások sokkal, de sokkal jobban átmennek, és sokkal nagyobb az érdeklődés, jobban megmozgatja az ifjakat, és kérdeznek, gondolkodnak, és nálunk is volt erre rá példa, hogy egy előadás, amiben te is benne voltál, Szidi, a Viszlek magammal legutoljára, és hát ez mindjártunknak egy nagyon jó élmény volt, mert szerintem rengeteget tudunk tanulni a folyamat alatt, tehát a gyerekektől tanulunk, mert az a nyitottság, amivel találkozunk, igazából nekünk is szükségünk van arra.
Hát igen, és megismerünk szemléleteket, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan látnak helyzeteket, amiket mi teljesen másként láttunk mondjuk esetleg a próbateremben, szóval erre is nagyon jó tapasztalás volt az. Milyen egyébként a kapcsolat a magyar nyelvterületen a bábosok között? Hogy látjátok ezt a határokon átívelő dolgot? Mennyire találkoznak, mekkora az átfedés, mennyire gyakran jönnek Magyarországról rendezők?
Hát hozzánk szerintem egészen gyakran, tehát minden évadban van egy vagy két vendégrendezőnk Magyarországról, nem is beszélve tervezőkről, és itt olyan, hogy mondjam, tehát olyan személyiségekről beszélünk, akik tényleg sok mindent letettek az asztalra, számtalan díjat kaptak, csak így néhány név, Bartalkis Rita, Vidovszky György, Mátra Völgyi Ákos, Monori András, és még sorolhatnám igazából. És ugye ez egy nagyon jó tapasztalat, gondolom, a társulatnak is, mert hogy mindig szükség van szakmai frissülésre, megújulásra, és akkor egy ilyen munkafolyamat, gondolom, mindig új kihívást tud hozni, de Dani szerintem erről lehet, hogy többet tud mondani.
Igen, én úgy látom, hogy egyébként máshova is járnak, hála Istennek. Ugye most legutóbb Nagyváradon voltunk fesztiválon, ahol találkoztunk külföldi rendezőkkel is, dramaturgokkal, és a többi. Többek között Szabó Attilával is, aki egyébként most, ha jól tudom, az udvarhelyiekkel dolgozik együtt, de hogy járnak, hála Istennek, ide is, oda is, és nekem például nagyon, nagyon szimpatikus az, amit Lukács Emőke továbbra is fenntart, és szerintem hősiesen küzdve próbál udvarhelyen is egy igazi élő bábtársulatot létrehozni. Ugye hagyományosan elvileg Nagyvárad, Kolozsvár, Vásárhely, Sepsiszentgyörgy és Szatmár, plusz ugye Temesváron is van bábtagozat, de hogy ezek azok a városok, ahol úgy számottevőbb a bábszínház, és akkor nagyon örülök, ugye, mint mondottam, hogy udvarhelyen is van egy ilyen nagyon klassz törekvés. Én azt sajnálom sokszor, régebb nekem az az érzésem, hogy kicsit, mintha több fesztivál lett volna Erdély szerte, tehát többet jártunk Csíkszeredába, akár Sepsiszentgyörgyre is. Nyilván ez nem biztos, hogy a bábszínházak közötti kapcsolatot, vagy annak a hiányát jelzi, egész egyszerűen tudjuk mindig ugyanazt halljuk, hogy nincs pénz, kevesebb a pénz. Nem könnyű megszervezni egy ilyen dolgot, nyilván elhívni társulatokat külföldről is akár, akkor szállást kell nekik biztosítani, az utat kell biztosítani, esetleg egy napi díjat is adni nekik, vagy valamit. Tehát nyilván sokba kerül egy ilyen dolog. Ezért is szeretem nagyon, hogy Váradon még él. Ez a két évente megszervezett Fuchs Fesztivál. És akkor Magyarországon most úgy tűnik, hogy egy kicsit több volt a pénz az utóbbi időben, mert oda többet jártunk fesztiválra, meg több meghívásunk volt. Ugye volt nekik ez a színházi olimpia rendezvényük is, aminek keretében belül azt hiszem, hogy legalább 6-7-8 előadást játszottunk Magyarország szerte, csak mi, és akkor még az egyetemisták is voltak, úgyhogy Úgyhogy szerencsére egy kicsit belekóstoltunk, és láttunk más előadásokat is más társulatoktól. Tehát az nyilván jó megnézni, hogy hol áll a szakma máshol, más helyeken. Nem mondom feltétlenül azt, hogy fejlettebb helyeken, de hogy egy kicsit kulturálisan nyilván Budapest máshol van, mint Marosvásárhely, vagy más szinten.
Pont erről a fejlődésről és változásról akarlak még egy kicsit kérdezgetni téged, Dani, hogy mit látsz, milyen irányba és mennyit változik a műfaj, hogyha csak a te szakmai utadat vesszük például alapul, amióta az Arielnél vagy, paraván, nem paraván, hogyan lehet adaptálódni a változó tendenciákhoz?
Igen, hát nyilván lépést kell tartsunk, vagy úgy látom, hogy lépést kell tartani a Báb Színháznak az egyéb vizuális műfajokkal, most gondolkozok az animációs filmekre, rajzfilmekre, és úgy egyébként is az ilyen-olyan projekciókra, stb., amiket a technológia lehetővé tesz, és akkor ilyen szempontból kicsit ósdinak tűnhet, de azért ki akarom emelni, hogy tűnhetnek a régebbi formák, miközben időről időre kiderül, és újra bebizonyosodik az, hogy nem, hogy pont ugyanúgy élvezzik a gyerekek egy 30 évvel ezelőtti Ludas Matyit és annak a formanyelvét, mint mondjuk a Gabi és a repülő nagypapát, vagy a brémai muzsikusokat, ami mondjuk nem feltétlenül báb előadás volt, az inkább mesejáték, mert ugye élőszereplős előadás volt, ezt ugyancsak Vidovszky György rendezte egyébként. Ez volt az első rendezése, azt hiszem, nálunk, ugye?
Azt hiszem, igen.
És nagyon-nagyon szerette a közönség. Sokat változott olyan szempontból, hogy újra és újra keressük azokat a formákat, amikben nyíltan színen lehetünk, és hogy hogyan tudjuk a jelenlétünket mégis háttérbe szorítani a bábhoz képest. Ugye arról beszélünk például a Gabi és a repülő nagypapánál, hogy oké, feketében vagyunk, mozgató ruhában, a fejünk eltakarva, de az arcunk akkor is ott van a báb mellett, ezek ilyen 30-40 centiméteres bábokról van szó, úgyhogy ők kicsik. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy ne nyomjuk el ezt. Amikor paravánnál játszunk, akkor sokkal egyszerűbb, mert a paraván elrejti az arcunkat, a báb fent van, és akkor könnyebb őt érvénybe, vagy előtérbe helyezni. Én úgy látom, hogy ezek a... Igazából megint csak formanyelvről van szó, hogy el tudjuk-e hitetni azt, hogy mi akkor ott most csak mozgatóként vagyunk jelen, illetve mi az, amikor nem csak mozgató, hanem a mozgató és a bábja között is milyen viszonyrendszer tud létrejönni, mert ez is egy nagyon izgalmas dolog. Sokat változott az igazság, egyre inkább kell vigyázzunk mi is a testünkre, hogy úgy mondjam, mert jelen vagyunk teljes fizikai valónkban a színpadon, nem rejtőzködhetünk el annyira könnyen, és ezzel úgy látom, hogy meg kell tanuljunk élni.
Csabi, az előbb már említetted, hogy van egy varázsdoboz beszélgetés sorozat, ezt a címet viseli. Ejtsünk néhány szót arról is, hiszen jubileumi évad az idei az Arielnek, és ebből az alkalomból készült a beszélgetés sorozat. Meséljetek róla még egy picit.
Hát igazából ez egy nagy vállalkozás volt, és nagy kihívás volt számunkra, mert minimális erőforrásokból kellett létrehozzuk gyakorlatilag a saját erőnkből. És hát arról szól, hogy van két műsorvezetőnk, Nagy György Bori és Dúl Bence, és minden úgymond műsorban van három meghívott, aki lehet bábszínész, vagy lehet műszaki munkatárs, és hát folyik egy kötetlen beszélgetés arról, hogy kinek milyen volt a bábszínházi története, élménye, és hát vannak vicces pillanatok, vannak meghitt pillanatok, és sok visszaemlékezés a régi időkre, úgymond a bábszínház régi nagyjaira. Nagyon sokszor elhangzik Antal Pál neve, és számos olyan kollégának a neve, aki meghatározó volt a szakmai fejlődésük szempontjából. Tehát szól ez a bábszínház különböző generációiról is, hogy hogy következtek egymás után, hogy milyen volt régen az élet, de szól ez a fiataloknak az élményéről is, arról, hogy hogy kerültek ki az egyetemről, és hogy tagozódtak be a bábszínházba, úgymond.
Egy nagyon vagány beszélgetés sorozat lett egyébként belőle, azt azért mondjuk el, hogy hol tudják elérni a hallgatók.
Ez elérhető ingyenesen bármikor az Ariel Színház Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Tehát szerintem a YouTube-on úgy is rá lehet keresni, hogy Varázsdoboz, uh-huh. és akkor remélem, vagy Varázsdoboz Ariel Színház, és akkor biztos, hogy kiadja, és meg lehet nézni. 7 epizódja van, és nagyon érdekes, mindenkinek szeretettel ajánlom.
Azt meséljétek még nekem el, hogy hogyan ünnepel az Ariel az idén, bábszínházi világnap alkalmából.
Hát ma is ünnepeltünk azzal, hogy volt 2 darab színek előadás a kisbabáknak, és ezzel nem állunk meg, hanem ezt úgy számoljuk, hogy jövő héten kedden is a bábszínházi világnapot fogjuk ünnepelni, ugyanis hozzánk érkezik Fabók Mancsi bábszínháza, nagyon várjuk. Az előadás címe...
A három ágú töltyfa tündére.
Köszönöm szépen.
Készültem.
Köszönöm. Igen, ez 6 év fölöttieknek szóló előadás lesz, és aki valaha látta a Fabók Mancsi bábszínházat, az pontosan tudja, hogy miért érdemes eljönni. Aki nem, annak nem is tudom. Én annyit mondok, hogy szerintem egyszerűen zseniális, és hogyha létezik jó bábszínház, akkor lehet, hogy azt akár Fabók Mancsival is lehet mérni, mert hihetetlenül pontos a játékuk, nagyon, hogy is mondjam, fantasztikusan jól felépített dramaturgiával zajlanak, legalábbis azok az előadások, amiket én láttam, és tényleg egyedülálló élményt nyújt, tehát nagyon örülünk, hogy hozzánk is jön most.
Én is nagy-nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, mert hogyha valaki látja Fabók Mancsit, azt hiszem, hogy az maradandó élmény lehet mindenki számára. Ejtsünk még néhány szót arról, hogy mire számíthatunk még az idei évadban, melyek a tervek?
Hát szerencsénk lesz azzal, hogy az Évszakok című bébi előadásra Törökországba utazhat a társulat. Április 25 és 26-án fognak játszani Ankarában. Ez egy Little Ladies, Little Gentlemen International Children's Theatre Festival nevű, tehát egy nemzetközi kisgyerekeknek szóló fesztiválon lép fel a társulat, ami nagy öröm számunkra. Aztán az ünnephez az is hozzátartozik, hogy készül egy dokumentumfilm a jubileum alkalmával, és hát ez is igazából a múltról fog szólni, és a jelenről is ugyanakkor. Azt elárulhatom talán, hogy Dani elég fontos szerepet fog játszani ebben a dokumentumfilmben.
Valószínűleg igen.
És hát remélhetőleg ez egy olyan dokumentumfilm lesz, amit a tévében is meg lehet majd nézni, és hát mi már nagyon várjuk, mert hogy már tavaly óta készülünk erre, és remélhetőleg sok minden kiderül az Ariel Színházról, a bábszínházról, olyan információk, amiket esetleg a nézők, hallgatók korábban nem ismertek.
Milyen fázisban van most ez a munka?
Hát egyelőre még az előkészületi fázisban van, forgatókönyvírás, hogy képzeljük el, hogy képzelik el a producerek, amiről mondjuk elárulhatom, hogy Kányádi, Orsi és Szigeti Szenner Szilárd azok, akik ennek a megálmodói. Nagyon izgalmasnak tűnik egyelőre ilyen BBC dokumentum film jellegűre szeretnék, és én teljesen egyetértettem velük, mert olyan közvetlenebb, fiatalosabb, lendületesebbnek tűnik ez, mint egy hagyományos dokumentumfilm, ahol mondjuk a narrátor beszél, és akkor csak ilyen képek vannak, meg néhány rövid videó. Úgyhogy talán egy picit jobb betekintést fog nyújtani majd ezekbe a dolgokba, amikről szól. Közben viszont még azt is hozzá szeretném adni, hogy nagyon régóta először, de nagyon nagy örömünkre, hogyha kérdezted a jövőbeli terveinket, együtt dolgozik a Magyar Társulat, a Román Társulattal egy mozgásszínházi darabon. Hát ezt most kezdtük el ezen a héten a próbákat. Egyelőre nagyon mozgalmas. Ez egy nonverbális előadás lesz. A rendezője a bizonyos körökben igencsak jól ismert Gigi Caciulianu, táncos, koreográfus, rendező fogja ezt összeállítani igazából. Azért mondom, hogy nagyon, számomra nagyon fontos, mert a két társulat azért nagyon ritkán találkozik, vagy úgy általában elmegyünk egymás mellett, mert azért is, mert muszáj nekünk, ugyanis amikor ők előadást játszanak, akkor mi értelemszerűen nem nincs mit keresünk ott bent, legfeljebb próbálunk, akkor ők hazamennek, átdíszítenek, és akkor jövünk mi, tehát ugye a színpadon osztoznunk kell, tehát nem tudunk egyszerre meglenni. De most remélhetőleg ez egy eléggé izgalmas dolognak tűnik, és reméljük, hogy valami nagyon-nagyon jó és látványos fog kijönni belőle.
Kb. Mikor lesz ennek a bemutatója?
Április 18-ára tervezzük.
Konkrét dátum.
És Gigi Caciulianu egyébként 72-ben emigrált, és hogy mondjam, tehát ő egy igazából egy világhírű koreográfus, és olyan nagyon nagy nevekkel dolgozott, Pina Baussal is dolgozott például. Nem tudom, rengeteg sok díjat kapott, tehát ő egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehetséges és rendkívül híres a szakmában, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy nem is tudom, azt hiszem, hogy 2001-ben volt talán az X-Jungle az első előadás, amit az Ariel Színházban rendezett, és akkor most újra eljött, és ennek az a cím, hogy GG World, legalábbis ez a munka címe. Csak nagyon röviden még azt szeretném elmondani, hogy június 8-16 között azért még készülünk eseményekkel, és igazából ez lesz a jubileumi évad úgymond kicsúcsosodása, ugyanis meghívunk magyarországi és belföldi bábszínházakat, és remélhetőleg egy olyan műsort sikerül kínálnunk, ami mindenkinek érdekes lehet. Lesz Magyarországról a Bóbita Bábszínház és a Harlekin Bábszínház, és az országon belülről lesz a Puk Bábszínház, a Cimborák Bábszínház Sepsiszentgyörgyről, és a Nagyváradi Liliput is, és nagyon izgalmas előadásokat hoznak különböző korosztályoknak, úgyhogy szeretettel várjuk majd a nézőket, és jövünk majd újabb hírekkel erről a mini fesztiválról.
Akkor ti magatok fogtok otthont adni egy találkozónak, ami nagyon jó, és ugye hiánypótló is az elmúlt évekre nézve. Hát nagyon jó munkát kívánok nektek, és tényleg köszi, hogy bejöttetek ma, és beszélhettünk bábszínházról, bábozásról, az Arielről, a tervekről. Jó munkát kívánok nektek, és várlak még szeretettel.
Köszönjük szépen.